Második fejezet, Báró Dőri és családja. Ugyanakkor föltűnt a vadgesztenye sornál maga az öreg báró, aki sietve jött fiatal vendégei elé, és már messziről nyújtotta a kezeit, mintha repülni próbálna feléjük. Na, szervusz! Hát illik az? Rikácsolá kordiálisan. Hát magyar anya szült benneteket? Vagy valami elvadult kecskeringatot? Hát nem tudjátok ti, kihez kell menni, ha valami faluba érkeztek? Ennye, ennye, kánis máter! Na hát, kik vagytok, mondjátok el röviden. Gróf Butler János mutatta be magát a nagyobbik, a Véznár. Kutykurücs! Na derék! Ösmertem a megboldogult apádat. Ha, hasonlított hozzád, azaz, hogy te hasonlítasz hozzá. Azaz, hogy, na, mindegy, na. Együtt voltunk vele Urzicnál. A Ferenc császár kíséretében, midőn az békét ment kérni Napóleonhoz. És elbeszélte, míg a tornácig értek nagysebesen az egész nevezetes esetet. Ó, és hogyan tudnak tettetni ezek a királyok, akinek az Isten koronát ad, észt is ad hozzá. Mert ez az Istennek is könnyebb. Egész a francia előörsökig mentünk egy ütött kopott malomhoz, az volt a Napóleon főhadiszállása. Napóleon elébünk lépkedett, megölelte a császárunkat, és enyelegve mondá, íme ilyenek a paloták, melyekben felséget 3 hónap óta lakni kényszerít. Mire szeliden és udvariasan viszonzá a mi császárunk. A bennök való mulatás mégis jobban sikerül önnek, szír, mint sem azért rám neheztelhetne. Ezután ismét megölelték egymást, apát pedig hozzámajolt és a fülembe súgta. Mindig azt hittem, hogy a csizmadiaság a legcsúnyább mesterség, mert csirizzel kell benne dolgozni, de látom már, hogy tévedtem. Így volt? Szóra-szóra! Ilyen gunyoros ember volt az öreged. Óni, hát te kinek a fia vagy? Fordult a másik diák felé. A Bernáté Bornócról. Bernát Zsigmond. Kacagott fel. Hát te vagy az a híres Perna Heider, aki felöltöztetted az Úristent magyar kacabajkába. Jó nagy fejet örököltél az apától, azaz, hogy az öve is megvan külön. Na, egyéb iránt a kerek koponyájú, aki a jövő. Hát persze hazamégy vakációra. Szolgálatjára, bátyám uram. És a Jancsi öcsém is veled megy? Igenis, szintén a kedves szüleimnél tölti a húsvétot. Te őneki a gyámja Patakon lakik, ugye? Igenis, a tekintetes Fáji István úr. És mikor akartok hazaérni? Még ma éjjel. No, abból ugyan semmi se lesz, hanem itt már csengettek. Hát most már csak menjünk egyenesen az ebédlőbe. Az ebédlőben már ott vártak a hölgyek, Mariska, Baronesz meg a guvernant, az akkori divat szerint öltözve görögös frizurákkal. 2 lelógó és göndörített fürt kétfelől a halántékon, mint keret övezi az arcot. Csípőjük nincsen az akkori hölgyeknek, se tökéletes derekuk. A derekuk majdnem a hónuk alatt végződik, hanem hát az mégis szép, mert így viselik Párizsban, és mert mégiscsak női test van benne, aztán kitalálja azt az okos ember, hogy mi van és hol van. Az öreg úr sietett bemutatni a diákjait, mire a kisasszony félénken emelte föl nagy pilláktól árnyékolt szemét, aztán csak hamar lesütötte megint megcsinálván az akkor szokásos piruettet a meghajlásnál. Hideg volt, mint egy jéghegy, de nem éppen csúnya. Az álla egy kicsit előre nyúlt, de gödrös volt, a homloka valahogy szögletekbe csúcsorodott, hanem azért illett neki. A termetéről sem lehetett jó lelkiismeret szerint semmi rosszat mondani. Míg ellenben az a szokása, hogy szüntelenül harabdálta az ajkait, határozottan érdekes volt, és az arab sparipákra emlékeztette az embert, amint a zabolát rágják a nyugtalan vérük ösztönzéséből. Madame Malipau, nevezte meg a báró a társalkodónét, aki veszedelmesen hasonlított Csokonai Vitéz Mihály Dorottyájához. Lemásolva majd minden diák magánál hordta akkoriban ezt a versőzetet. Még egy harmadik szoknya is súgott a háttérben, amelyik a nyaktól egész a bokáig végig volt gombolva, és a főtisztelendő Szucsinka János helybeli plébános formás tagjait takarta. Csinos, kékszemű fiatal papocska volt, piros posgás arccal a toka némi körvonalaival. Beretvált ajkain finom gunyoros mosoly játszadozott. inkább hasonlított egy francia udvari abbéhoz a királyság idejéből, mint egy magyar falusi paphoz. Á, gróf Butler, szólott a bemutatásnál meghajolva. Régi nevezetes família. Ha jól emlékszem, egy Butler szúrta le Wallensteint. Bárcsak ne tette volna, szólt János gróf szomorú mosollyal. Azóta átok fekszik a Butlerokon. Na most már asztalhoz, gyerekek! János öcsém, ülj oda a lányom mellé, te meg a paphoz telepett zsigafiú, az majd eltart téged anekdotákkal. Hatan ültek az asztalnál, de volt egy hetedik teríték is, és egy karszék odatéve. Amint az urak letelepedtek, a hetedik teríték gazdája is kijött az asztal alól, és fölugrott a székére. Mind a két diák megborzongott. Egy csimpánz majom volt az, akit a gazda kalandos utazásaiból hozott haza Borneóból, és azóta kényeztette, szoktatta mindenféle emberi furcsaságokhoz. Mariska kisasszony fölkelt, és egy asztalkendőt kötött a nyakára, mi alatt hálásan pislogott rá a csimpánz. Várj még, Kipi, mert még forró neked. Érted-e? Forró még a leveske, Kipi. Szép csengő hangja volt a baronesznek. A Kipi megértette, és elkezdte fújni az utálatos szájával, mancsaival sorba megfogdosva a kést, kanalat meg a villát, melyek egyre lepotyogtak a földre. Madame Malipu tiszte volt az elejtetteket fölemelgetni. Ezért aztán, amikor a madame nem hallotta, Monsieur Malipunak hívták a szegény Kipit, amely ötletke egyébként a Mariska fejében termett és általa kolportáltatott a röszkei úri világban. A leves alatt elbeszélte az öreg báró, hogyan hozta el a csimpánzt Borneóból. A hús és a főzelék alatt áttért a hadi kalandjaira. Csodálatosan pikáns részletekkel tudta ezeket fűszerezni. A csimpánz történetben is, mint mindenikben, egy-egy szerelmi epizód fordul elő. A legkülönbözőbb színű hölgyecskék, fehérek, feketék és kreolok bukkannak ki emlékezetéből, és ilyenkor egyszerre odaszól a baronesznek, Mariska fiam, eredj ki a szomszéd szobába! A Mariska fölkel és lesütött szemekkel távozik, és csak percek múlva mer ismét bekukkantani. Szabad már bejönnöm, apuska? Ha azonban valami vaskosabb hely következik, akkor a papot is kiküldi. Atyuska maga is menjen ki a szomszéd szobába, de nehogy a kulcsukon hallgatódzik. Különben egész lelkéből katona ember volt. Az ebédlőt csupa hadi dolgok díszítették, kardok, tőrök, puskák és buzogányok. Az ebédlői képek is mind az ő ízlése szerint voltak összeállítva hadvezérekből. Ott lógott a falon Simonyi József óbester a passzományos pitykés dolmányában, a híres magyar eredetű Sárlach Mihály, a legvitézebb tábornok az Ármádiában, fehér rendjeles kabátjában, piros pufók arcával, Szavolyai Eugén a nyomott körtefejjel. Az ebédlőkben szokásos csendélet képekből csak egy volt, egy szépen festett nagyindájú tök Kupeckitől. Tréfálodzott nagy szempislogatások közt, hogy ez is katonai portré, de megsúgni csak a legbizalmasabb embereinek merte, hogy ez a Ferenc császár portréja. De ha nagy fecsegő is volt a hajdani kapitány, nem feledkezett meg gazdai voltáról egy persze sem, és amíg a szája járt, addig a keze se pihent, egyre töltögette a finom hegyaljai borokat. Mintha égő parazsat inna az ember. Aztán a pirosra, ropogósra sült malacot is behozzák. Ez csak az igazi segítsége a bornak, hogy szinte azt látszik röfögni utólagosan. Bort, 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 bort. A gazda valaha maga is patakon volt diák, és emlékezett némi versezetekre, amelyek arra valók voltak, hogy az italfogyasztás emeléséhez hozzájáruljanak. Hogy például Szent Pál apostol Rómába indula, és hogy egy bot volt a vállás, a botja végén csutora. Fülöpöt is kínálja. Ezzel a mulatságos nótával aztán mindig meg lehetett kínálni a szomszédot Fülöp helyett, és az rendesen meg is itta a Fülöp képviseletében. A pap tréfás méltatlankodással csóválta a fejét. Ej, domine illustrissime, nem jó a szenteket bántani. Nem a szenteket bántom én, hanem azt szeretném, hogy a vendégeim jól mulassanak. és el ne kerüljék máskor Dőri Istvánt. Bernát Zsiga biztosítá, hogy örökre feledhetetlen lesz előttük ez a szíves fogadtatás. Hát nem kerülitek el többé a házamat? Soha! Kezet rá, kölyök! Eljövünk, kedves bátyám. Mondjátok, hogy fusson ki a szemünk, ha el nem jövünk. Hát fusson ki, felelte Butler János. Visszafelé is beszóltok? Hogy ne szólnánk be? No, jó van hát. Nemes ember parolája, nem a kipi mancsa. A csimpán, aki szintén malacpecsenyét rágicsált, megmordult. Hely, no kipi, hát ne haragudj azért, na, inkább elismerem, hogy gentleman vagy. A bor megoldotta a nyelveket. A diákok is beszédesek lettek. Egyik anekdóta követte a másikat, a báró kacagott, hogy a hasát fogta, és csak azt kérdezte aggodalmasan megfogván az elbeszélő diák gombját. Hop, 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 megállj csak! Nem kell a Mariskának kimenni? Nem, 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 Isten, ments! Ezen aztán elszomorodott egy kissé, mintha kevésre becsülné az elmondandó történetet. Az adomák mocsári virágok. A piszokból, mocsárból nőnek ki leginkább. A pataki diákadoma kört legbővebben a Tugut kancellár sáros pataki látogatásából termett. Mondják, hogy Károly főherceg azt az óhaját fejezte ki, szeretné meglátni a híres pataki diákokat, mikor végighajtat a városom. Óhajtanám, ha ön intézkednék ez irányban. Tugut báró restelte bevallani, hogy nincs annyi hatalma minden hatósága mellett sem, hogy a diákokat kiállítsa, tehát furfankhoz nyúlt. Rendeletet küldött patakra, hogy mikor bevonul a városba a főherceggel, egy diák sem merjen az utcákon mutatkozni. Annak aztán az lett a következmény, hogy ott állt az utcákon az egész kollégium, még a beteg paniperdák is fölkeltek. Igaz-e, hogy a Marseillaise-t énekelték? Kérde a tisztelendő úr. Hát, bizony énekelték némelyek. És igaz-e, hogy Tugut betiltotta a diákoknak a Marseillaise-t? Az is igaz, de a diákok más szöveggel komponáltak, minden értelem nélkül való, de legalább nincs betiltva. És most azt éneklik széltében a dallam szerint. No, azt magam is szeretném hallani, mondá a főszolgabíró. Hát szívesen elénekeljük, ha parancsolja. Nem kell a Mariskát kiküldeni, mi? Nem, no, akkor gyantázzatok előbb, égni. No, most már halljuk. Ezzel rágyújtott a két diák a következő zagyvalékra, és fújta olyan lelkesedéssel, hogy még a hajuk is szikrázott. Gyúrótábla, részfazék, rántólábos, vasreszelő, Frau Mutter, a kávé, krampampuli, limonádé, puncs, frissvirsli, rántás, mártás, jó eledelt, Weber, Ládi, Matilde, Jager, Lizi, Tour le Trois, Matild, Matild, patrontás, Aridone, Simonide, Brixit bátyás, Zecgecvencel, Amzát húzta, Drei Matador. A csimpán szürgén egyezte füleit az asztal végén, Madame Malipu szeme pedig könyvelábat a fönséges szívet lelket pesdítő hangokra. Istenem szól, de remek egy fordítás! Mert az összehalászott szavak valóban nem csak a dallamhoz simulnak jól, hanem az eredeti francia szöveget is utánozzák. Aridone, Simonide, Istenem! Milyen ütemek! Nem ront ezeken még a paródia sem! Hogy lázad a vér! Egy elvadult óriás lelke rikoltoz. Még a csimpánzban is megmozdul valami, és sértve igyekszik valahogy ügyetlenül megszabadulni a nyakába levő asztalkendőtől, mintha ő is indulni készülne a Bastille-t lerontani. A fiatal pap szemei csillognak, s valami természet fölötti erőnek engedve ül a zongorához, akkor még fortepianónak hitták, hogy eljátsza a Rouge de Lis csodálatos dalát. Ilyet is csak egy katona tudhatott komponálni, hencegett az öreg báró, és egyet pettyentett az ujjaival. Tudja, madám, mi volna ezután jó? A kávét méltóztatik parancsolni. Az ördög beszél a kávéról. Egy kis karmanyóle kellene az ebugatta. Ugyan el tudná járni, madám? Tette hozzá józően kacagvas magában dudorászva, Vétó asszonyság megígérte. Madame Malipu elvörösödött és röstelkedve hagyta el az ebédlőt. De lehetett is az öregre haragudni. Jó vidám csont volt, akiben különösen vegyültek el erények és hibák. Nem volt vele tisztában az ember, mint a Ferenc császár pénzével, hogy ezüstből van-e, vagy részből. Ravasság, naivitás, kapzsiság, gavallérság, jóság, gonoszság, mind benne voltak, csak azt nem tudni, hogy melyikből hány uncia. A pap, aki jól ismerte, mert mindennapos volt a háznál, ő tanítván zenére és egyéb szép ismeretekre a baroneszt, úgy jellemezte az öreget, két ember tel neki belőle, egy szent püspök és egy istentelen lator. A diákoknak nagyon tetszett, mert úgy látjuk, lakott benne még egy harmadik ember is, egy vén Bon Vivant. Derekasan megmelegedtek a fiúk, különösen Bernard Zsiga, aki ebéd után még az úgynevezett kurizálásnak is nekiugrott. Odaült a Mariska baronesz mellé, és disztrahálni próbálta, ám bár ez igen kínos mesterség volt Magyarországon minden időben. Se az akkori leány nem tudott hozzá, se a férfi. A leánynak, ha szép szeme volt, azokkal beszélt, lesütötte, meg fölemelte. Néha nevetett is. De csak úgy fél szájjal, hogy a foga ne látszassék, mert a fogat nem illik mutogatni. A férfi embernek is csak két témája volt, az idő, meg a mit álmodott ma? Hát azok a szellemes párbeszédek, melyek a regényekben előfordulnak, valótlanságok. Olyanok, mint a Rafael képein a fák, hogy olyan fák még sohasem voltak. A fiatalok keveset beszéltek, a lány aztán asszonykorában beszélte ki magát, és amit beszéltek, az is együgyűség volt. És eközt is nagy hallgatási pauzák tátongtak, melyeket egy-egy ilyen kérdés zavart meg. Mit gondol most, kisasszony? A kisasszony ilyenkor összerezzent. Találja ki? Ó, Istenem, ha tudnám! A fiatalember a pamutot tartotta, amit a kisasszony gombolított. A pamut tartás volt az első komoly mozdulat a becsületes szándék kapuja felé. Tartotta a pamutot, és nézte a leányzót. Hiszen elég mulatságos volt az. Ó, Istenem! Dehogy is fecsegtek ők annyit, mint most. Nem cserélték ki eszméiket, nem voltak nyíltan proklamált elveik, kivált a leányoknak. Egy kis alamuszi portékák olyan ostobáknak tették magukat, de olyan édes megennivaló csacsik voltak, mintha vizet se tudnának zavarni. Hanem azért mégis férhez mentek. Maga Dőri is arra tanította a leányát. Keveset beszélj, fiam, vagy semmit. Ha valamit elhallgatsz, amit el kellene mondani, azt még mindig elmondhatod, de ha valamit elmondasz, amit el kellett volna hallgatnod, azon többet nem segíthetsz. A baronesz ma mégis kivételt tett és beszélgetett a diákokkal. Különösen Butler iránt látszott érdeklődni, akinek egész lényén valami melankolikus látság ömlött el. Ön ugye babonás? Miért gondolja? Mert azt mondta a tisztelendőrnek, hogy átok ül a butlereken. Miért mondta azt? Mert legenda van erről, és igaznak bizonyul. Családom tagjai mind nagyon szerencsétlenek voltak, még az ősök is azóta. Annál több ok, hogy ön nem lesz az. János gróf szomorúan mosolygott, a baronesz kiigazította magát, legalább valószínű. Miért? Kérdeje szórakozottam. Mert ha sokáig esik az eső, valószínűbb, hogy derült nap következik. No, ebben van valami igaz. És tudja-e, fecsegte a leány, hogy az ön őse a bűneiért egy bizonyos időre a purgatóriumba van kárhoztatva, ott bolyong és vezekel a szelleme. Ha egyszer ez a vezeklés véget ér és megtisztul a lélek, a család is fölszabadul az átoktól. Ezt ön a tisztelendő úrtól tanulta, nevetett János gróf. Ön úgy látszik, nem hisz a szellemekben. Isten tudja, nem gondolkoztam erről. És maga hisz? Minden esetre. És ha itt maradnak estére, megálljon csak, megidéztetem a maga ősét, vagy ha nem jöhetne, megkérdeztetem az asztal szellemek által a dolgok miben létéről, akkor aztán mindjárt tisztában leszünk, hogy van-e ilyen átok, vagy nincs. Na, azt szeretném én látni. Hát majd meglátja. De ahhoz az izsépi kisasszonyok kellenek. Hát azokat én meg honvegyem. Két vén leány az, mind a kettő kiaszott múmia, de kitűnő médiumok. Fluidum van az ujjaikban. Ott laknak a sárga házban a templom mellett. Este felé el szoktak jönni, ha valaki van nálunk. Valósággal úgy van, falum. Unatkoznak az emberek, és igen kíváncsiak. Mint a futótűz, elterjed a hír, hogy Dőriéknél fiatal emberek vannak. Abban a szövegben indul a hír, hogy a Gyurka hajdú koncipiálta, Az egyik gróf közülük? Hát a másik? A másikat nem tudjuk. No, itt van a latitude. A másik tehát nőhet. Mire a harmadik kúriához ér a hír, akkorra két fiatal gróf van Dőriéknél, de az ötödik kúriánál már herceg a másik. No, ezt a két nagyora csak ugyan meg kell bírálni, kicsodák, micsodák utána kell járni. A kíváncsiság is nagy rugó, de hát még az irítség. És ez a vén gonosztevő úgy az úton fogta el őket magának, vagyis Mariskának. Ó, de nagy imposztor, hogy nem ég ki a szemük, csodálatos, hanem már ezt a parádét okvetlenül meg kell nézni. Az olasz röszkei kúriák volt, vagy 4-5, ennél fogva önteni kezdték uzsonnatájban a látogatókat. Urak, asszonyságok, fiatal leánykák, akszűzek egymásnak adták a kilincset a Dőriék kastélyában. Eljöttek a szirmai leányok, de micsoda bolond szalmakalap volt a fejükön. Ott volt a szép özvegymenyecske, majornokiné, itt süllyedjek el mindjárt, ha nem volt kifestve a szemöldöke. A szomszéd faluból átkocsizott az Andrásiak tisztartója a testvérével, egy öreg kameráddal, aki együtt szolgált volt Dőrivel, és tréfásan dicsekedett, hogy ő is láthatta volna Napóleont egy néhányszor, ha lett volna hátul szeme. De minek is számítsam, kik voltak valamennyien. És nem is érdemes leírni a mulatságot, minden csak úgy volt, ahogy szokott lenni. Egy szót sem mondtak újat, csak hogy most kotériákra oszlott a társaság. Az öregek bent maradtak vaterkázni az ebédlőben, az idősebb asszonyok elvonultak a szomszéd szobába kávézni, a fiatalok pedig hogy tetsziket és haragszomrádot játszottak az erkély szobában. Csak a pap meg a csimpánz jártak, keltek fölváltva ide-oda, hol az asszonyok, hol a leányok, hol a férfiak közé.